Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Benczur utcai sorozatunkon. Ebben az évben ezzel a címmel hirdettük a sorozatunkat, hogy Jézus és mi. Ugye a cím eléggé magáért beszél, az emberi életünk legalapvetőbb kérdéseire keressük a választ és a megoldást. Jézus miért tudott boldog életet élni, és oly sok ember miért nem tud boldog életet élni? Jézus hogyan tett bizonyos dolgokat, és mi miért nem teszünk úgy bizonyos dolgokat, és tehetünk egyáltalán ugyanúgy, hogy Jézus tett. Azt az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a nyári táboraink délelőtti sorozata tulajdonképpen ezzel a sorozattal majdhogy nem egyenlő, egy kicsit kibővítettük most. Akik nem tudtak eljönni a nyári itt Budapesten, Törökoppányban és a Zempléni hegységben megrendezett táborainkra, azokra is gondoltunk, hogy azoknak itt bepótoljuk a sorozatunkat, méghozzá kibővítve. Lesz itt szó arról, hogy Jézusnak milyen volt az időbeosztása, miért tudott úrrá lenni az időn, mi meg miért vagyunk mindig időzavarban, milyen volt Jézusnak a munkabírása, hogyan bírta ezt a nagyon megfeszített sok munkát, lelki-szellemi terheit az embereknek viselni, és mi hogyan kaphatunk ugyanehhez erőt. Mi volt a titka Jézus erejének, mi volt a Jézus ima életének a titka, és mit jelent az igazi ima élet? Hogy Jézus semmit el nem hibázott, és minden szava tökéletes volt, beszélünk majd Jézus tévedésmentességéről. Jézus felhívásairól, ígéreteiről, hogyan viszonyult az ellenségeihez, a bűnben lesüllyedt emberekhez, az idegenekhez, és a képmutató, vallásoskodó emberekhez is, akik a leginkább bántották. Mai első alkalommal ez a témánk címe: Jézus nyugalma hogyan lehet a miénk? Azt hiszem, hogy nem kell talán igazolnom, hogy miért beszélünk erről a kérdésről, és miért az első előadáson. Alapvetően egy nyugtalan világban élünk, és egyre nyugtalanabb világban élünk. Ez az első indok. Hogyan élhetünk egy nyugtalan világban mégis nyugodtan? Már úgy első hallásra is olyan valószínűtlennek látszik. De Isten ígéretei szerint ez valóság lehet az életünkben, hogy egy nyugtalan világban mégis megőrizhetjük a nyugalmunkat, és mégis békés, kiegyensúlyozott életet élhetünk. Hogyan? Aztán hát az emberi természetünk se valamilyen nyugodt. Ha nem élnénk ilyen nyugtalan világban, akkor is helye lenne egy ilyen témának, mert az emberi természetünk is sokszor olyan, hogy valamit gyorsan akarunk, adj Uram, de rögtön alapon. Ha valami nem egyezik a mi akaratunkkal, akkor ráförmedünk a másikra, kijövünk a sodrunkból. Tehát mindannyiunk számára fontos ilyen szempontból is ez a téma. Harmadsorban pedig azért kell Jézushoz fordulnunk, mert Jézus életében valóban ez egy nagyon rendkívül és különleges dolog volt, hogy Jézus is nagyon sok nehéz helyzetbe jutott, konfliktusos helyzetekbe, idegesítő helyzetekbe. Az emberi értetlenség, butaság, gonoszság csak úgy hullámzott körülötte. És hogy lehet az, hogy Jézus mindig meg tudta őrizni a nyugalmát? Hogyan tette ezt? Hiszen ő is emberként is született, noha Isten fia volt, de emberfia is volt. Földi édesanyától látta meg a napvilágot, az ő természetében is ott volt az a sok vágy, késztetés, amit sokszor le kellett neki is győznie. Hogyan tette ezt Jézus? Lényegileg három dolgot szeretnék én most kifejteni a mai előadás során. Az első dolog, ami számomra itt ennél a témánál a legfontosabbnak látszik, hogy Jézus azért lehetett mindig nyugodt, és azért őrizhetett meg egy belső békességet, és azért tudott mindenütt békességet árasztani. Ahol megjelent, ott lecsillapodtak az indulatok, ahol szólásra emelkedett, ott az emberek odafigyeltek. Ahova Jézus eljutott, ott valami más légkör köszöntött be. Én abban látom az első titkát ennek, hogy Jézus küldetéses életet élt. Jézus tudta azt, hogy neki küldetése van. Jézus tudta azt, hogy miért jött a világra, és mindent annak rendelt alá a küldetésének. Különös szó ez minden nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy küldetés. Elmondtam a nyári táborokon is, hogy én a 70-es évekig már megértem 21 néhány évet, de szintén nem is használtam ezt a szót, hogy küldetés. Egy mindannyiunk, vagy akik már akkor éltek, mindannyiunk számára érdekes film vitte rá a figyelmünket, a Balczó Andrásról készült film, aminek ez volt a cím, hogy Küldetés. És akkor kezdtem én is ezen el gondolkozni, hogy Hát minden embernek itt a Földön, aki ide születik erre a Földre, valamilyen küldetése van, csak ezt az emberek nem is tudják. Vagy nem is akarjuk megtudni. Vagy nem is akarjuk tudatosítani, hogy aki itt él, az valamilyen programmal kell, hogy éljen, az valami küldetéssel, valami hivatástudattal kell, hogy éljen, független attól, hogy mi a szakmája, mi a foglalkozása. Nem csak a művészeknek, vagy nagy alkotó egyéniségeknek kell, hogy legyen küldetésük, vagy közéleti embereknek. Minden egyes ember, aki erre a világra születik, nem hiába való fogaskerék. Nagyon is valaki akarta azt, hogy ő neki az élete teljes és szép élet legyen. Tehát Isten mindannyiunk számára küldetést tartogat, de a küldetés az olyan dolog, amire magunknak is rá kell ébrednünk, magunknak is rá kell jönnünk. Jézus Krisztus a küldetését kisgyermekkora óta vizsgálta, és ugye azt látjuk, hogy 12 éves korában már eljutott olyan szintre, amikor szülei elveszítették ott Jeruzsálemben a templomban, hogy már akkor azt mondta a szüleinek, akik nagy szemrehányások között, ugye hát azt mondták akkor Jézusnak, hogy az édesanyja mondta, hogy az apád és én nagy szomorúsággal kerestünk téged, ugye 3 napig elveszítették Jézust, és akkor Jézus azt mondta, hogy mi dolog, hogy engem kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaiban kell foglalatosnak lennem? Tehát már a 12 éves Jézus nagyon, nagyon világosan önmaga számára az életét lefordította, és ő már akkor egy küldetéses életet élt, még már fiatal korában. De én amit szeretnék idézni most a felnőtt Jézustól, és az egyik legegyszerűbb és leghíresebb kijelentését, János evangéliuma 5. fejezet 30. verséből, hogy Jézus hogyan is fogalmazta meg ezt a küldetést. János 5. fejezet 30. verse szerint ezt mondta egyszer az egyébként őt támadó vallási vezetőknek: én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ebből a nagyon összetett mondatból én csak ezt szeretném kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért van itt a világon, hogy az atya akaratát keresse, és amit az atya akar, azzal ő tudjon azonosulni, és be tudja mutatni az embereknek, hogy az Istennek mi az akarata az élet 1000 területén és 1000 kérdésében. És ez az egyszerű mondat, hogy ő egy küldetése, azt mondja, hogy engem az atya küldött, és az engem az atya azért küldött, hogy megmutassam, nekem is küzdelemre van szükségem, mert nekem is lenne saját akaratom. De engem az atya azért küldött, hogy azt mutassam be, hogy az atya akarata az mindenki számára tökéletes akarat, és ha a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, ne a magunk akaratára támaszkodjunk, hanem a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, akkor keressük az Isten akaratát, mert Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat, sokkal jobban akarja a jó dolgokat, mint mi magunk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki a Bibliát nem ismeri, vagy kereszténységtől távol van, annak is egy naponkénti tapasztalata az, hogy az ember életben a legtöbb bajt az akarat szerzi. Tudnék az, hogy az emberben az akarat nagyon gyorsan kifejlődik, lásd csecsemők meg kisgyermekek, az akarat az nagyon gyorsan napvilágra jön, az értelem sokszor kullog mögötte, és az még nem is drámai, hogy gyerekkorban az akarat mögött kullog az értelem, de hogy még felnőtt korban vagy időskorban is az embereket elfogja a harci hév, és mindent az akaratuknak rendelnek alá, és aztán az akaratukat szentesítik különböző ideológiával, meg értelmi meggyőződés, ez már katasztrofális. Mert az ember életnek mi is a végső értelme, az értelem és az akarat összhangja, de az értelem vezetésével. Jézus Krisztusnak is volt akarata, nagyon erős akarata. Ugye a leghíresebb téma, a leghíresebb történet a Getsemáné kertbeli éjszaka. Rendkívül erősen dolgozott az akarat az ellen, hogy Jézus ne hozza meg az áldozatát az emberiségért. De Jézus arra mutatott példát, hogy az igazi emberi élet az, amikor nem az akaratunkra hagyatkozunk, bármennyire is erős az az akarat, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez én vagyok. Mert ugye legtöbbször az emberek úgy érzik, hogy amit akarok, abban vagyok én. Az vagyok én. hanem Jézus arra mutatott példát, hogy az emberi életben az válik igazán harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségé, akinek a lelkiismerete és az értelme tudja megszabni az élete folyását, és annak szolgálatába tudja állítani az akaratát. Sajnos ennek az ellentétét látjuk nagy tömegek esetében, hogy az emberek arról el tudnak számolni, hogy mi a vágyuk, mi a kívánságuk, mi az akaratuk, ezt mindenki tudja. De amikor arról kellene elszámolni, hogy értelmes az a vágy, jó az a kívánság, és azt az akaratot mi táplálja, miféle értelem és meggyőződés jegyében cselekszenek, hát a legtöbb ember életről kiderül, hogy az égvilágon semmi nincs az emberek mögött. Semmiféle értelem, semmiféle meggyőződés, semmiféle elvrendszer, semmiféle bölcsesség. Mi emberek élünk napról napra, és arról nagyon számot tudunk adni, hogy mit akarunk, de hogy jó ez, amit akarunk. És hogy egyáltalán hogy nem az borítja fel a békénket, hogy a mi magunk torz akarata, torz kívánságai visznek bennünket félre. Szóval röviden úgy tudnám mondani, hogy a Biblia szerint az értelemnek kell legyőzni az akaratot, és nem az akaratnak az értelmet. És Jézus ezt mindig tudatosította, ő tudta, hogy miért jött. Ő az értelmével ezt megragadta, ő emellett kitartott, és hogyha az ösztönei, a vágyai, az indítékai, az akarata más mondott volna is, Jézus ez ellen mindig fölvette a küzdelmet, és mindig legyőzte azt, ami a hitével, az értelmével ellentétben állt. Ezért először belül volt békessége, és ez belül olyan nagy békességet és nyugalmat adott, hogy ebből volt mit adni a környezetének, és ez kisugárzott. Nagyon sok ember ma úgy gondolja, hogy akkor lenne békés és nyugodt, hogyha nyugodtak lennének az életkörülményei. Ebben ne reménykedjünk. Ez soha így meg nem valósul. Békés és nyugodt csak akkor lehetünk, hogyha belülről tisztázzuk, hogy miért is vagyunk a világon, ha van küldetés tudatunk, ha van belső meggyőződésünk, hitünk, hogy nem hiába élünk, és hogy kikért és mikért is élünk, és a belsőleg megszerzett békesség és nyugalom az igazi békesség és nyugalom, mert azt nem lehet elvenni az embertől. Ha arra vágyakozunk, hogy majd most rendeződnek a körülmények, majd most már a család is más lesz, most már a gyerekek is más életkorba jutnak, majd a férjem, feleségem is majd egy kicsit most más lesz, stb. Hát akkor egész életünket várakozással tölthetjük el. Itt is lehetnek periódusok, amelyek nyugodtabbak az ember életében, de hogyha csak erre vágyakozunk, akkor csak addig fog tartani ez a nyugalom, ameddig a külvilágban tart a nyugalom. Jézusban nem ilyen nyugalom volt. Jézusban az egész életében valami fenséges, valami csodálni való nyugalom kísérte az egész életét végig, ami egy bizonyos erő felesleggel, egy erő többlettel járt, amiből tehát tudott adni. Ezért ezt nagyon világosan meglátták a tanítványai, a követői. Pál apostol szavát idézem a Római Levél 5. fejezet 1. verséből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki hitáltal megismeri Krisztus életét, és ezt elfogadja tökéletes életnek, és számunkra megvalósítható életnek, megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Akkor nyerünk békességet az életben, amikor megbékélünk Istennel, amikor el tudjuk fogadni Isten akaratát, amikor Isten akaratát megismerjük a Bibliából a törvényein, parancsolatain keresztül, amikor bepillantást nyerünk abba, hogy Isten jobban látja a dolgokat, mint mi, de akkor sem úgy cselekszik, hogy mi elvárnánk. Isten soha nem elhamarkodva, soha nem ingerülten, soha nem gyorsan akarja megoldani a rossz dolgokat, vagy a konfliktusokat, hanem az Isten nagy elve az, ami a Római Levél 12. fejezet 21. versének is a nagy elve. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Jézus pontosan látta a küldetését. Jézus pontosan látta előre, hogy mi szidalmat kap. Mennyi támadást, hányszor fognak az életére törni. Pontosan tudta azt, hogy az életben sok jóra nem számíthat. De neki azt kellett megmutatni, hogy a gonoszt is jóval meggyőzni. Neki azt kellett bemutatni, hogy az emberi életben minden ellenkező látszat ellenére a jónak és a szeretetnek van győzelme, akkor is, ha a rossz mindent felvonultat, mindent kipróbál, de végül is a szeretetben való élet, az igazi Isten törvényeit követő életnek van esélye arra, hogy boldog élet legyen és értelmes élet legyen. Szóval érdemes ezt megjegyezni, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. Ez volt Jézus nyugalmának, békességének az egyik titka, hogy ő pontosan tudta, hogy amit az Isten megenged, azt nem véletlenül engedi meg. Ha ő az Isten kezéből el tudja venni az élet dolgait, és összhangba kerül az atyával, akkor az atya erőt fog adni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát ez a bizonyos legyen meg a te akaratod felfogás, ami azonban nem egy fatalizmus, hogy sokan gondolják, hogy hát úgy nem törődöm semmivel, ahogy jön az élet, úgy jön, mindenben legyen meg az Isten akarata, hát én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert meghaladja az erőmet, nem erre gondolok. Hanem egy őszinte, becsületes küzdelem, igen, van nekünk is elképzelésünk, nekünk is akaratunk, de állítsuk oda az Isten akarata, az Isten törvényei elé, hogy jó ez az akarat, és hogyha látjuk, hogy nem jó, akkor, és az értelmünk meggyőz bennünket, akkor az értelmünknek legyen kiszolgáltatva az akarat, és ne az akaratunknak az értelem. Ez hogy mondjam, ez mindannyiunk életében egy élethosszig való küzdelem, de van itt egy nagyon nagy változás az ember életében, amikor az ember Istent már annyira megismeri, hogy látja, hogy az Isten jó és tökéletes, látja, hogy az Isten nem kínozni akar bennünket az életünk sok problémáival, hanem megedzeni, megtisztítani, és ez a nagy határkő az ember életében, ha odáig eljutunk az Isten megismerésében, a Biblia megismerésében, hogy azt mondjuk, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te, tehát amikor mi szövetségre lépünk Istennel. Jézus is ezt a szövetséget úgy akarta bemutatni, hogy mindannyiunk számára később fel is ajánlotta. 30 éves volt, megjelent a Jordánnál, hagyta magát bemutatni Keresztelő Jánostól, és bár bűne nem volt, odament és a Jordán vizébe Keresztelő János őt alámerítette, és ezáltal mutatta be Messiásnak, és mutatta be példának, hogy a számunkra is ezt mutatja az Isten, hogyha eljutunk az életben idáig, hogy mi megismertük a jó Istent, látjuk, hogy ő jó és tökéletes, akkor adjuk át az életünket úgy, hogy ami eddig volt az életünkben, azt eltemetjük a vízben, ami ezután jön a vízből fölemelkedve, szeretném azt követni, ami a Krisztus példája, ami az Isten akarata. Ennyit erről, majd az előadás után nyilván vissza lehet erre kérdezni, nem akarom a témát túl részletezni, akinek kérdése van, mind a jogi egyetemen, mind itt a Bencer utcában mindenki visszakérdezhet. Már is a második titokra mennék. Ugye még ennek utána is azért ott van bennünk a kérdés, hogy na de Jézus annyiszor került váratlan helyzetekbe, annyiszor csöppent bele feszültségekbe, annyiszor kreáltak is vele szemben kínos helyzeteket. Sadduceusok, farizeusok, Heródes pártiak, maga a nép, maguk a tanítványok is. Hogyan tudott Jézus mindig olyan nyugodtan szólni, beszélni? Ez nem valamilyen tettetett nyugalom volt, vagy nem valamilyen olyan, ugye láttunk mindannyian Jézusról filmeket, meg ábrázolásokat, olyan kicsit olyan embertől idegen, valaki nekem egyszer azt mondta, hogy hát egy ilyen halvéri magatartást én nem tudok elfogadni, mert hát senki nem mondja nekem, hogy az élet egy nehéz helyzetében ilyen szeretettel, ilyen nyugalommal lehet meglenni, hogy Jézus megvolt. Számtalan példát idézhetnénk a Bibliából, Jézus életéből, ami mind egy dologra mutat. Ezt én nagyon hangsúlyoztam a nyári táborokon és más előadásokban is. Elnézést, akinek ez ismétlésnek tűnik, de tetszenek tudni, hogy Goethe is azt mondta, hogy amikor szemére vetették, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságot, azért ismétlem olyan sokszor, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Tehát annyi sokszor ismétlik azt a hazugságot el nekünk, hogy nekünk lehet türelmetlennek lennünk. Jobb, hogyha csapkodunk, vagy jobb, hogyha kiabálunk, vagy jobb, hogyha oda mondogatunk, akkor legalább kijön belőlünk ugye a feszültség. És hát hogy ezt a hazugságot a tudományoktól, pszichológiától, a hétköznapi élet nagy bölcselkedőig annyi sokszor ismétik. Ez egy hazugság, ez nem így van. Ha valaki úgy engedi, hogy kijöjjön belül a sok feszültség, akkor holnap és holnap után már sokkal kisebb feszültségeknél is engedi. A végén meg már akkor arra is rángatózni fog, amikor semmi oka nem lenne egyébként. Ez egy hazugság. Jézus ezt nem tette például. Jézus nem mondta azt, hogy úgy vezessük le a feszültségeinket, mint ugye a pap Laci a le akarta vezetni az ökölvívókkal, hogy fölvitte őket a Jánoshegyre, mindenkinek adott egy fejszét a kezébe, és a sok feszültséget úgy vezessétek le, hogy csapkodjatok oda a fához, és egy fát vágjatok, és akkor egy hétre levezettétek a feszültséget. Nem ajánlom senkinek se, hogy akár fához, akár emberhez csapkodja a feszültségeit. Jézus mást ajánlott. Jézus más példát mutatott. Mondom, minden egyes történet, amit számba lehet venni a négy evangéliumból. Ha Jézus nehéz helyzetbe került, feszült helyzetbe került, ideges helyzetbe került, a vibrált a levegő szinte Jézus körül. Jézus egy dologra mutatott nagyon példát. Nem arra, hogy vonuljunk vissza. Nem arra, hogy hunyászkodjunk meg. Nem arra, hogy egy ilyen tettetett nyugalommal és békességgel mi, mint egy fölülállónak mutassuk be magunkat, hanem arra mutatott példát, várjuk meg az emberi reakciókat, és utána tudjunk jól kérdezni. Jézus a Bibliában a nagy kérdező. De hát ő Isten akaratát jött bemutatni, és a Bibliában Isten a legnagyobb kérdező. Ha valaki el akarja olvasni a Bibliát, ugye a harmadik fejezetben ott van, Ádám, hol vagy? Negyedik fejezetben ott van, hol van Ábel, a te atyád fia? Profétáknál is ott van, mit csinálsz itt, Illés? Vagy Jónásnál, avagy méltán haragszol-e? Isten, amikor feszült helyzet volt, amikor nyugtalan, idegesítő helyzet volt, az Isten soha nem akar gyorsan igazságot osztani, soha nem pirított le embereket, vagy vádolt embereket, hanem mit tett az Isten? Hát éppen azt, amit előbb mondtam, hogy az emberek ne a vágyaik meg az akaratuk malmában járjanak, hanem az emberek gondolkozzanak. Szóval valahogy az értelmet kellene elővenni. Ez a nagy probléma az emberi életben, hogy az értelmet az emberek sokszor a hónaj alá csapva, vagy a zsebben tartják. Jézus akkor, amikor nehéz helyzet volt, mindig kérdezett. Mondom, sok eset van a Bibliából. Az én kedves esetem Márk evangélium a 3. fejezet 31. 35. verse között található. Márk 3. fejezet 31. 35. verse között. Akkor Jézust haza akarta vinni a tulajdon édesanyja és a testvérei. Haza akarták cipelni. Mert szégyelték, hogy Jézus az országot járja. Szégyelték, hogy az ő gyermekük, aki egy ácsmester műhelyében nevelkedett fel, van egy jó foglalkozása, nem marad otthon Názáretben, nem keresi otthon a kenyeret, megy és embereket keres, és nekik beszél, halászoknak, meg vámszedőknek, meg utcanőknek. Hát miféle élet ez? Szégyelte a tulajdon édesanyja. És amikor Jézus egy szobában tanított, egy házban tanított, akkor odaért Mária az idősebb testvérekkel, és beüzentek a kívülállók, hogy az anyád és a te testvéreid ott kin keresnek téged. És ugye a botránya levegőben volt, hogy most Jézus most befejezi a tanítását, hazamegy, vagy most mit fog erre mondani, vagy hogy ők fognak erőszakoskodni. Tehát feszült volt a helyzet, vibrált a levegő. Hogy tudja ilyenkor valaki megőrizni a nyugalmát, amikor a megszégyenítés szele csapja meg, amikor kiszámítható, hogy itt valami nagyon rossz történik. Hát most ilyenkor szoktuk azt mondani, mi emberek, hogy bárcsak ilyenkor nyílnék meg a föld, és süllyednénk el, egy pár pillanatra legalább vonnának ki bennünket a forgalomból, és aztán túlélve ezt a helyzetet, majd biztos a rendes kerékvágásába visszazökken az élet. De milyen érdekes, hogy Jézus ott is gondolkodni tanította az embereket. Micsoda kérdés az, amit ott Jézus föltett. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Micsoda egyszerű kérdés, de micsoda mélységes kérdés. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? De ezt olyan komolyan, olyan hangsúllyal kérdezte Jézus, senki nem tudott erre megválaszolni. Na most az, hogyha ugye szoktam mutatni, hogy mi van akkor, ha kérdezünk. Ha kérdezünk, akkor itt van a kérdés. Akkor nem az, hogy itt vagy te, és itt vagyok én. Nem ez van. Hanem itt van a kérdés. Ez is, meg ez is odafigyeljen. Szóval ezért kell az életben gondolkodni, és kérdések szerint gondolkodni, mert nyilván az életünkben azért készülünk a holnapokra és a holnap utánokra, aki jól megtanul kérdezni. Sokszor csak egy kérdése az emberek elnémulnak. Ja, hogy tényleg, micsoda, tényleg, van ebbe valami, meg kéne ezt válaszolni, senki nem tudja megválaszolni, de akkor jó ez arra, hogy mindenki lecsillapodjon, mindenki lenyugodjon, és mindenki a kérdésre figyeljen. Nem arra, hogy ő itt áll, én itt állok, ő most lőni fog, én most mivel fogok visszalőni, ez egy áldatlan dolog az emberi világban, amikor ilyen frontok alakulnak ki, és kinek lesz igaza, na, hazamegy a férj vagy a feleség, egyik beleküt a másikba, vissza, na most ki fogja agyoncsapni a másikat. Borzalmas, nem? Munkahelyeken is, az élet ezer területén is, hogy az emberek oda-vissza adják a lapot, kötélhúzás jobbra-balra, hogy mi lesz ebből, mi lesz ebből. Milyen jó lenne, ha mi emberek megtanulnánk kérdezni. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És amikor csönd, senki nem tud megválaszolni, akkor Jézus megadja a választ, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Lett botrány a dologból? Nem lett. Elvitték Jézust, nem mertek hozzányúlni. Romba döntötték a napi programját, nem tudták. Minden megoldódott. Ennyiből állt a dolognak a megoldása. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Vagy egy másik eset, amit Máté evangélium a 20. fejezetében, a 22.-23. versek között olvassuk a lényegét, hogy egyszer Jézus két legszeretettebb tanítványa, János és Jakab, az édesanyjukat rávették, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy ők majd a mennyek országában Jézus jobb és bal felől lehessenek, üljenek. És ezt hallották a tanítványok is, és hát rettentően mérgesek lettek a tanítványok, mint ahogy minden versengése, meg vetekedése bizonyos emberek mérgesek lesznek. És akkor Jézus látta, hogy a tanítványai között megint vibrál a levegő, megint ott van a harag, meg a versengés, meg a vetekedés, örök nagy emberi probléma, amikor az emberek meg akarják mutatni, hogy ők két arasszal többek, mint a másik. És akkor Jézus megint egy kérdést tesz föl. Megkeresztelkedhettek azzal a kerességgel, amivel én megkeresztelkedhetem? És kiihatjátok azt a poharat, amit én nekem kell kiinnom? Megint egy kérdés. És erre mindenki a kérdésre néz, és akkor megszűnik, hogy itt van a Jakab, meg a János, meg a Péter, meg a többiek. Szóval az életben, ahogy mondta egy 20. századi bölcselő, az életben a legnagyobb dolog az, amikor az emberi kapcsolatokban jó értelemben személytelen síkra tudjuk vinni a problémát. Túl személyesen éljük az életet. Mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. Neki aztán nagyon igaza van. Itt van az adó a kezében, most fogja lecsapni. És az életben iszonyatos személyeskedő, és ezáltal kisszerű viták zajlanak. Amitől már mindenki csömört kap, ez a politika, ugye? Iszonyú. Most ott nem azzal foglalkoznak, hogy elvek vagy emberek szolgálata, hanem az, hogy a másik milyen, mit tudom, mit csinált, vagy hogy vannak-e lovai, vagy nincsenek, ezek a nagy kérdések. Borzalmas. De a hétköznapi életben is ezt látjuk. Az ember életben valóban nagy dolog, amikor valahogy a személyes dolgokat át tudjuk rendíteni egy személytelen szintre. A személytelen szinten ezen azt értem, hogy most, hogyha választ tudunk adni egy nagy kérdésre, akkor abból a válaszból mindenki számára személyesen következnek a levonlandó tanulságok. De ha nem tudjuk egy személytelen szintre fölvinni, akkor mindig csak az lesz, hogy te ezt mondod, én meg ezt mondom. És aki majd hanggal vagy hatalommal jobban győzi, az lesz a győztes. Ez félelmetes, ez egy kisszerű, már Homérosztól fogva az emberiség nagy alkotói ezt a darutörpeharchoz, a kakasviadalhoz és egyéb más nemtelen csatákhoz hasonlították. A kisszerű, személyeskedő emberi problémák, amelyek indulatokkal, nyugtalansággal fűszerezik az életet, és mindenki ezekbe készül ki. Jaj, rólam ezt mondták. Na volt képe ezt mondani, és nekem, és rólam eszel, és hírbe hozott, és így, és mindenki így forog maga körül. Jézus ezt a bűvös kört úgy törte meg, hogy megtanít bennünket kérdezni. Ugye a leghíresebb történet, mert itt ugye tucatszám lehetne a történeteket ismertetni, a Máté evangélium a 26. fejezetében, a 6. verstől a 16. elolvasható történet. Ez is kedves történetem, sokat hivatkozom rá a betániai vacsora története. De miért szoktam mindig hivatkozni rá? Mert sokszor a kedves hallgatók is úgy hallatlanra veszik a dolgokat, és fordulnak én hozzám is lelki problémákkal, és mondtam, hogy ezt már legalább ötször elmondtam, és te is ott voltál, amikor, meg emlékszem, amikor még kérdést is tettél fel, hát ezt nem kellene gyakorolni az életben? Mi volt azon a betániai vacsorán? Jézus ott ül, meghívja őt egy farizeus. Simonnak hívják. Ezt a farizeust Jézus kigyógyította a bélpokrosságából. De ez a farizeus amellett, hogy hálás, de mégsem annyira hálás, hogy meg ne róná Jézust, mert amikor jön Mária Magdolna a vacsora kellős közepén, és hálája jeléül megkeni Jézusnak a testét, akkor ez a Simon úgy magába morfondírozik, hogy hát a mester miért fogadta ezt el. Tehát a házigazda, aki meghívja Jézust, bizonyos időtől fogva ellenséges érzelmeket kezd magán úrrá lenni, hagyni. Tehát ez a Simon belül feszültse, ott ül Jézus mellett, de lehet érezni, hogy feszült, és Jézussal nem ért egyet. Megszólal Júdás, hogy el lehetett volna osztani ezt a nárdust a szegények között. Na éppen Júdás, aki a tanítványok pénztárosa, és aki már elcsent a pénzkül. Éppen ő mondja. De jól célzott mondás ez, mert a többi tanítvány is kórusban zengi Júdás után, hogy mire való ez a tékozzás, miért nem adta el a szegényeknek ezt a pénzt, miért Jézust keni meg ezzel a nárdussal. És ott van Mária Magdolna, tehát négy feszültség góc, és négy vibráló frekvencia. És milyen érdekes elolvasni ott Máté 26. fejezetének 10. versét. Ott is Jézus egy kérdést mond. Én azt mondja ott az evangélista, hogy amikor Jézus megvárta, hogy mindenki előadja a maga nagy érveit, mindenki látszólag az igazságért küzdött, akkor Jézus, mikor ezután eszébe vette ezt, Jézus azt mondta, miért bántjátok ezt az asszonyt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testemet. De csupán ez a rövid kérdés, hogy miért bántjátok? Most az életben megoldunk valamit azzal, hogy valakit bántunk? Ez lenne a megoldás? Hogy valakit megsértünk, valakit megbántunk, valamit megszólunk, ez már a győzelem? Tehát ezzel azonosítjuk mi emberek a dolgok megoldását? Mert sokszor ezzel azonosítják az emberek. Jól kiosztottuk az illetőt meg. Tehát nem is tájékozódtak, hogy miről van szó, vagy miről nincs szó. És Jézus erre utal, és ez, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? És akkor hozzátesz, hogy a temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Majd tegyetek jót szegényekkel, mert még tart a világtörténelem, és még nagyon sok szegény lesz a világtörténelemben, de én nem mindenkor leszek veletek. Szóval egy kérdés és pár egyszerű szó, és az egész zajgó sokaság lecsillapodik. Szóval az életben nagyon sok ilyen jelenet van, és nekünk azt gondolom, akik a Bibliát talán komolyan vesszük, mert én úgy gondolom, akik így összejövünk bibliai előadásokra, meg érdekel bennünket a Bibliát, hát azért csak azért vesszük komolyan, vagyis az a komolyan vétel a Bibliának, hogy mi is így szeretnénk cselekedni. Ugye nem azért tartunk mi előadásokat, hogy szép dolgokat mondjuk, aztán mindenki menjen ki az utcára, és élje tovább úgy az életét. Nem úgy, mint Schopenhauer, aki nagy művet akarván írni, megmondta a szolgáló lánynak, a cselédnek, hogy senkit ne engedjen be hozzá. Ne is kopogjon. Aztán kopogott egyszer a cselédlány, akkor már ideges lett Schopenhauer. Még egyszer kopogott, akkor már fölállt az íróasztalától. A harmadszor kopogott, már ott volt, és megfogta a cselédjét, és letuszkolta a lépcsőn, és kidobta, elbocsátotta. Aztán szépen visszasétált az emeletre, és a megkezdett nagy filozófiai művét tovább folytatta, aminek a célja ez volt, a türelemről. Szóval nem, tehát gondolom nem ezért jövünk össze, hogy most mi szép történeteket halljunk, és aztán kimegyünk az utcára, hazamegyünk, aztán ugyanolyan türelmetlenek leszünk. Kérhetjük az Isten segítségét. Látjuk, hogy az Isten mindenben az ember rendelkezésére áll. Jézusnak olyan helyzetei voltak az életben, hogy azok túltesznek minden nehéz, konfliktusos helyzetünkön. És Jézus nem akart rögtön igazságot osztani. Jézus nem állt be jobbra vagy balra táborokba. Jézus nem arra használta fel az életét, hogy embereknek gyorsan igazságot osszon. Egyszer odament hozzá egy fiatalember, és azt mondta, hogy mester, osszál igazságot a testvérem között, mert hát itt van az örökség, ugye örökösödési kérdésekben aztán az emberek kegyetlenül össze tudják rúgni a port, iszonyatosan. Addigi családtagok esküt ellenségek lesznek egymásnak, mondjuk 20 fillérért vagy 30-ért. És Jézus mit válaszolt ennek a fiatalembernek? Azt mondta, hogy barátom, kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Hát ha Jézus ezt mondta az életében, mi nem tudnánk ezt egy kicsit jobban tudatosítani? Hát én nem azért vagyok a világ, hogy én bíró és osztó legyek, Hát sokszor nem is tudom magamat kiismerni egy helyzetben. Nincs is elég adalékom ahhoz, hogy én bíró és osztó legyek. A bíróságok is sokszor évekig tájékozódnak, és azután sem tudnak igazán igazságos ítéletet osztani. Az életben nem az a feladat, hogy én kiosszam a másik embert, vagy én igazságot nyilvánítsak, hanem az a nagy feladat, hogy megtanítani helyesen gondolkodni az embereket, hogy ne jöjjenek létre olyan konfliktusok, amiket soha az életben nem tudnak megoldani. Na, nem jönnek létre, akkor az élet is egészen más lesz. Tehát a második titok, amire hivatkoztam, hogy Jézus először is, hogy küldetéses életet élt, és mindent ennek rendelt alá, hogy Jézus tudott kérdezni. És nem szégyelt kérdezni. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus a Biblia szerint nem csak a megváltó, hanem a világ mindenség teremtője. Így mondja a zsidókhoz írt levél első fejezet, első két vers, hogy nem csak a mi világunkat teremtette Isten Jézus által, hanem a világokat is Krisztus által teremtett az Isten. Tehát, hogy mondjam, Jézusnak minden a kis ujjába volt. Ő aztán biztosan igazságot tudott volna a pillanat tört részre osztani. De Jézus nem azért jött, hogy ő egy mutatványt hajtson végre, nem ez volt a küldetés, hogy azt mutassa meg, hogy ő az Isten fia mire képes, hanem Jézus azért jött el, hogy mi lássuk, hogy mi is képesek lehetünk arra, hogy kövessük őt, mert ő Isten fiaként emberfia is lett, és ő azt jött el bemutatni erre a világra, hogy minden ember élethelyzetben van helyes megoldás. De az nem az ítélkezés, nem az, hogy én emberlétemre vádolok és felmentek, hanem az, hogy megtanítani az embereket, akik ott vannak, a Poklós Simont, Júdást, a tanítványokat, Mária Magdolánt, megtanítani gondolkozni. A helyes gondolkozás, az egyedüli reménységünk a helyes gondolkozásból kiinduló más élet, amit az Isten más irányba tud majd vezetni. És kedves hallgatók, volt még egy harmadik dolog is. És ez a harmadik dolog az, hogy de ez tulajdonképp már következménye az első kettőnek, a küldetéses életnek, meg a kérdezni tudó életnek, hogy Jézus csodálatos példát adott arra, hogy az életnek a legfontosabb törvénye a szeretet, de a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a békesség. Ha az élet, olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy szeretet, meg az élet, meg a szeretetért élünk, meg stb. Na de a szeretet, most bontsuk fel, hogy szeretet mivel egyenlő. Például amikor Pál apostol mondja a lélek gyümölcseiről a Galata levél 5. fejezetében, vagy a lélek gyümölcse szeretet. Mit tesz rögtön hozzá? Öröm, békesség, béketűrés. Tehát rögtön ott a bokor tövéből milyen hajtásokat húz ki? Szeretet, ugye ez a bokor. Ez az életnek a sója és a lényege, ugye a só a Bibliában mindig a szeretetnek a szimbóluma. Az öröm, békesség és béketűrés. De szeretnék önöknek most több igeverset bemutatni, hogy ezt mennyire megértették a tanítványok, Jézus tanítványa és Jézus követői, hogy az emberi életben a legnagyobb dolog az, hogy ne veszítsük el a békességünket, mert ha elveszítjük a békességünket és nyugalmunkat, akkor szeretetről úgyse lehet beszélni. Furcsa és anakronisztikus dolog, amikor például egy szülő csapkod otthon, hogy én hogy szeretlek, édes gyerekem, de hát most kihoztál a sodromból, stb. Jaj, vagy az én életem párját hogy szeretem, de kiabálok vele. Hát ha nem vagyunk nyugodtak, békések, ha nincs meg bennünk a szelídség, a másik ember el fogja hinni, hogy szeretjük. Csak azért, mert mi azt mondjuk, hogy szeretjük. A szeretet egyenlő azzal, hogy valaki nyugodt, békés, mert a nyugodt, békés ember tudja irányítani magát, és aki belülről tudja irányítani magát, azt tudja a másikat szeretni. Aki nem tudja irányítani magát, az össze-vissza csapkod, meg magát látja mindenben, tehát az nem tud a másikért tenni valamit, aki nem nyugodt. A szeretet alapvető feltétele, hogy a belső nyugalmat és békességet megőrizzük. Hát ha ez nincs meg, akkor a szeretet az egy nulla, hát az nem lehetséges szeretni nyugalom, békesség, türelem, szelídség nélkül. Szeretnék, most mondom, több Biblia verset felidézni, hogy ezt mennyire mélyen megértették a tanítványok. Számtalan Biblia vers lesz, talán bevezetésül annyit hadd mondjak, hogy Pál apostolnak, mint mondjuk, tudjuk, 14 levele van. A 14 levél közül egy híján, a Titus levél híján, a többi 13-at mindig ezzel kezdi, Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, amire szüksége van az embernek. Tudnilik, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem a mi életünk szerint ítél, nem a mi cselekedeteink szerint ítél. Az Isten kegyelmes. Az Isten ad nekünk időt a megváltozásra. Az Isten nem rögtön sújt le ránk, nem is az első, nem is a századik, nem is az ezredik vétkünk után, hanem az Isten állandóan előlegezi a bizalmat, állandóan adja az erőt, hogy talán más emberek leszünk, aki tudja, hogy kegyelemből él, és az Isten kegyelméből él, abban viszont békesség lesz. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, ami egy ember belül elrendez. Az ember belső labirintusának az elrendezéséhez, kitisztításhoz, ez a két dolog kell. Hogy én tudjam azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy a saját életét nem kímélte azért, hogy én más legyek. Hogy az Isten a legjobban akarja az én boldogságomat és örök életemet, semmilyen árat nem sajnál ezért az Isten. És ha én azt érzem, hogy én kegyelemből élek, és az Isten szeretete, kegyelme, így mondta Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindenkinek az emberi arculata, az emberi személyisége attól függ, hogy mennyire érzi, hogy ő, mint ember, valóban az Isten kegyelméből él. Mert ha ezt érzi, akkor lesz hálás ember, akkor lesz figyelmes ember, akkor lesz másokkal együttérző ember, másokat segítő ember. Tehát aki nem érzi ezt, valaki úgy éli meg a földi életet, hogy itt vagyok én, ide születtem, és körülöttem forogjon a világ, és majd én megmondom, hogy mi legyen a világban. Szóval ebből soha nem lesz egy boldog és nyugodt élet. De aki érzi azt, hogy én az Isten kegyelméből élek, ez át fogja hatni az élete minden területét, és ez egy belső békességet fog neki nyújtani. Kegyelem néktek és békesség. Ezért kezdi tehát Pál minden levelét ezzel a kijelentéssel, de mondom, most tételesen szeretnék önöknek nagyon megdöbbentő Biblia verseket felolvasni a nyugalommal és a békességgel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvasnám. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14. verse így szól. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy döbbenetes Biblia vers. Azt mondja, az életed minden területén, bárki emberrel legyen is kapcsolatod, mindenkivel keresd a békességet. Azzal is, aki békétlen veled, aki rajtad ütni akar, aki ki akar használni. És ezt te tudod és érzed, akkor se vágjál vissza, akkor se éreztesd vele, hogy azért neked is van hatalmad, meg magadhoz való eszed. Te is bele tudod a gyilkot mártani őbe, ne tedd ezt, ne tedd ezt. Kövessed mindenki irányában a békességet, és még hozzátesz, hogy a szentséget, minden egyes ember legyen szent előtted olyan szempontból, hogy lásd meg a másik emberben azt az embert, akiért Jézus az életét adta. Ha te Jákob vagy, és gonosz a másik ember, mint az Ézsau, elolvasandó Mózes első könyve 33. fejezete, Jákob becsapta Ézsaut, egyszer az egy tálentsénél, másodszor az atyai áldásnál, de 20 év után Jákob 7-szer meghajtotta magát Ézsau előtt, aki egy nagyon kegyetlen, durva ember volt, de nem azért hajtotta meg magát, mert ő ügyeskedni akart, és így akarta leszerelni Ézsaunak az indulatait, hanem amikor meghajtotta magát, azt is mondta Jákob, hogy ezután már a te orszádat úgy nézem, mintha az Isten orszáját látnám. Miért? Mert a másik ember arcán, a másik ember életén észrevenni az Isten orszáját, ez annyit jelent, hogy én nekem tudatosítanom kell, hogyha az Isten ő érte is meghalt, ha ő érte sem sajnálta az életét, akkor én a másik embert akkor sem vethetem ki a szívemből, hogyha nem olyan dolgot tesz, ami elvárható lenne. Mert ha Jézus nem válogatott és jókért, rosszakért, gonosztevőkért egyaránt meghalt, akkor nekem is mindent meg kell tennem a másik emberért, ha az Isten az életét nem sajnálta érte. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Hogy akarunk mi az Isten szemébe nézni, aki nekünk annyi mindent elengedett, mint adós szolgának 10 000 talentumot, sem legyőzni a magam indulatait, mert sokszor mi nemhogy rátekinteni nem tudunk így a másik emberre, de találkozni se akarunk emberekkel, akik mondjuk förmedvényes gonoszságokat csináltak meg velünk. vagy másokkal. De mégis azt mondja, kövessétek mindenki irányában a békességet és szentséget. Nincs, nem azt mondja, hogy a jó barátok, meg a kedves emberek, stb. Mindenki irányában kövessétek a békességet és a szentséget. Hogy mennyire realista könyv a Biblia, ehhez most hozzáfűzném a Római Levél 12. fejezet 8. versét, 18. versét, Róma 12-18, azt mondja Pál apostol, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye milyenre? Ez, tehát nem idealizmus a kereszténység, hogy jó, mindenki iránt követjük a békességet és szentséget, ebből nem következik az, hogy mindenki velünk is meg fog békélni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát, rajtatok ne érezzék az emberek, hogy ti vissza akartok vágni, vagy nehezteltek, vagy bosszút forraltok. Bennetek mindig rend legyen, nyugalom legyen. Ha ők ennek ellenére még jobban belétek kötnek, még jobban ki akarnak használni, hát az már az ő felelősségük. Azért te már többet nem tudsz tenni, ennyit meg tudsz tenni, hogy ő nem kell, hogy érezze rajtad azt, hogy te rossz indulatokkal vagy iránta. Ugyanitt a Római Levél 14. fejezetében, a 17-től a 19. versig a Bibliának egy középponti részlete található. Hogyha egy ember tényleg kereszténynek mondja magát, vagy Krisztust akarja követni, vagyis az Isten országát akarja építeni, ahogy mondta Jézus, ez a középponti Biblia vers, amiről egy előadás, de egy előadás sorozatot is lehetne tartani, így hangzik. Tehát Róma 14, 14. fejezet 17. versétől. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Kedves hallgatók, nincs olyan itt közöttünk, aki ebben 1000 hibát ne követett volna, sőt a mai napon is legalább több százat. De hogyha mi ezzel mindig szembesülünk, hogy törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ne kritizáljunk rögtön embereket. Ne piszkáljunk rögtön embereket. Fiatalabb nemzedékeket ne nézzünk le, vagy gyerekeket ne szóljunk le, vagy hogy milyenek. Tehát ne ez legyen az első gondolata. A természetünknek persze ez az első gondolata, mert a természetünk mit diktál nekünk, hogy mi többek vagyunk, mint a másik. Ez van a természetünk. Ezt mindig 1000-szer akarja napjában igazolni a természetünk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Ezt csak hitáltal lehet legyőzni. Csak a hit képes olyan tekintetre, egy egészen más oda pillantásra, hogy a másik ember az ugyanolyan, mint én, és a másik emberben először azt vegyem észre, amiben ő külön, mint én. Úgy mondja a Filippi Levél 2. fejezetében Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Nem angró különnek, hát bizonyos dolgokban a másik ember mindig külön nálunk. Nem arról van szó, hogy most ilyen nagy alázatoskodással azt mondod, hogy hát a másik külön, meg milyen jó, meg milyen rusnya, meg rossz vagyok. Nem erről van szó. Ez a vallási képmutatás egyik formája. Vígan él és tenyészik, de nem e felé irányítom a kedves hallgatókat, hanem a felé, hogy minden emberben lehet találni valamilyen vonást, ha csak egy vonást is, ami jobb, mint a mi bennünk levő ugyanaz a vonás. Azt kellene észrevenni. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére való. Tehát itt is hangsúlyozza a békességet, és az, hogy építeni a másik embert. Kritikával általában ugye rombolni lehet a másik embert, főleg a durva és szeretetlen kritikával. És a 17. versben ki is mondja, hogy mi az Isten országa? Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát aki Krisztust követi, az nyilván az igazságot követi, az igazság mércéje a Biblia, János 17:17 a te igéd igazság, de ha valakinek igaza van, annak békessége is kell, hogy legyen. Én azt szoktam mondani ilyen nehéz helyzetekben, főleg családi problémákban, vagy másrébb lelki helyzetekben, mondom, hát hogyha az ön pártján áll az igazság. És igen, önnek van igaza. Az igazság, akiben az igazság ott van, az igazság nem követeli azt, hogy azt erőszakkal vagy indulattal erősítsük meg. Akinek igaza van, az nyugodt lehet. Akkor is, hogyha nem fogadják el az igazát, nem. Az igazság az valami olyan nyugalmat ad, hogyha apró fát vágnak a hátunkon, hát vágjanak, attól még nem lesz a másik igaz, mert ő vagdos, meg csapdos. Tehát mindig ezzel szoktam bátorítani embereket, meg hát természetesen saját magamat is ezzel kell, hogy bátorítsam, hogyha én valaminek utána néztem, meggyőződésre jutottam, vagy egy adott helyzetben úgy látom, hogy én képviselem az igazságot, akkor az igazsággal együtt kell, hogy járjon a békesség és a nyugalom is. Különben az igazság, békesség és nyugalom nélkül nem is meggyőző, mert az olyan igazság, ami hadonászva akarja a maga jogait érvényesíteni, ugye a Mózes igazsága 40 éves korában, amikor igaza volt, csak éppen leütött egy egyiptomit, hát az mégse volt teljes igazság, mégse volt a tökéletes igazság. Tehát, hogyha most úgy gondoljuk, hogy ezek olyan nehéz dolgok, mert az életben sokszor elfog bennünket a harci év. Mert hát ugye igazunk van. Hát ne veszítsem el a nyugalmamat, amikor a másik már századszor nem akarja belátni, hogy mennyire nekem van igazam. Vagy amikor a másik valami egyszerű dolgot nem tud elfogadni, vagy nem tud a szerint cselekedni. Hát erre vonatkozólag is hadd olvassam a Római Levél 16. fejezet 20. versét. Római Levél 16. fejezet 20. versét. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. A Biblia nagyon sokszor Istent nevezi a reménység istenének, de legtöbbször Istent a békesség istenének nevezi. Tehát aki az Istenhez járul, aki küzd Istennel imádságban, aki az Isten szavával is küzd, mert olyan ember, aki a Bibliát úgy olvassa, hogy rögtön mindenben igazat ad a Bibliának, ilyennel nem találkoztam, sőt, ilyen nincs is. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, rögtön az az érzésük, hogy nem, nincs igaza, mert én ezt eddig nem így csináltam. Na de aki ezt becsülettel küzd, hogy most én olvasom és hagyom ezt a küzdelmet magamban, hogy most az eddigi életvitelem legyen győztes, vagy amit a Bibliából olvasok, az legyen győztes. Hát aki ez utóbbi mellett szavaz, és így olvassa, így küzdve, sokszor megszégyenülve, megintve, megdorgálva, megdorgáltatva a Bibliától, annak az életében előbb-utóbb átütő erővel kezd feltünedezni egy nagy tapasztalat, hogy Isten a békesség Istene. Isten nem csak igazságot tudna adni nekünk, hanem az igazság mellett még azt a békességet is, amivel lehet képviselni azt az igazságot. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, ahonnan szeretnék egy nagyon szép kifejezést felolvasni, megint csak ezzel kapcsolatban. A második korintusi levélben, a 13. fejezetben olvashatjuk a következőket. Tehát a második Korintus levél 13. fejezetében, a 8. verstől, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok. Ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. És utána azt mondja a 11. verstől, végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek. Ugye előbb azt mondtam, hogy a szeretet nincs békesség és nyugalom nélkül. Hát itt össze is fűzi. Azt mondja, a szeretetnek és békességnek Istene lesz ti veletek. Olyan egyszerű kijelentések ezek, például békességben éljetek. De hogyha ez többször az eszünkbe jutna, hogy például, hogyha érzem, hogy már feszült, mondjuk egy vita már feszült, akkor inkább abba hagyom. Érzem, hogy a másik ideges, akkor inkább abba hagyom. Az ember sokszor megszégyenül az életben, nekem is nagyon sok megszégyenülésem volt tegnap előtt, tegnap és ma is, mindig az életben. Épp egy tegnapi megszégyenülés már egy pár hónappal ezelőtt, hogy valakit nagyon próbáltam meggyőzni valamiről. Hát nem ment. Én azt hittem, hogy nekem van igazam. Természetesen ő is azt hitte, hogy neki van igaza. Szerencsére ott volt a felesége. és a felesége egy talpig rendes, becsületes és hívő asszony is, akkor már látta, hogy mi nem tudunk ott fél óra után se dűlőre jutni, azt mondja egyszer csak, hogy te János, nem engednék meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. Kész voltam. Kész voltam. Csak ennyit mondta. Biztos ő már készült erre a mondatra, ugye látta, hogy ide-oda megy a pingponglabda, mindegyik üt, mindegyik a másik tér felére. János, nem engednéd meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. És akkor eszembe jutott, hogy én már erről előadást is tartottam. Nem is egyszer. Hogy ki tudja meggyőzni a másik embert. Mert ugye, mikor diákok voltunk, én is gimnazista voltam, mindig azt tanította nekünk egy tanár, hogy aki jól érvel, az meg tudja győzni azt, aki kevésbé jól érvel. Hát minden igaz volt, amit tanította, de ez nem igaz. Az életben érveléssel az embereket nem lehet meggyőzni. Nagyon kevés az az ember, aki van annyira elvtisztelő, eszmetisztelő, gondolkodástisztelő ember, hogy odafigyel az érvek, és független attól, hogy kimondja azokat az érveket, ő hagyja meg. Ez nagyon kevés ez az ember. Az emberi lélek mélyére, az emberi szív mélyére csak az Isten tud levilágítani, és csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embert. A békességnek és a szeretetnek és békességnek Istene legyen ti veletek. Szóval akkor lesz az embernek nyugalma, és befejezésül, most idéztem már Pál római zsidókhoz írt leveléből, tehát még egy harmadik levélből is hadd idézzek, ez a Filippi levél, amiről éppen elkezdődik itt majd a sorozatunk, csodálatos kis levél, és ilyeneket ajánlunk mindig a kedves hallgatóinknak, hogy ilyen rövid, például ez is 4 fejezetből álló kis írásmű, úgyhogy ebben még a Kolossé levél magyarázata is benne van, tehát azért tudjuk így ajánlani a holnap kezdődő kis bibliakutató körünkre. És ebből a Filippi levélből szeretném idézni a 4. fejezetből először a 3. verset, amit men ezt mondja Pál apostol. Nem, talán már elment az időm, nem idézem ezt, csak a 7. verset idézem. Filippi 4:7 így szól, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Azt mondja Pál apostol, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk mi elképzelni, hogyha az Isten törvényei szerint élünk, és nem vitatkozunk, nem zsörtölődünk, nem neheztelünk, nem akarunk visszaállni. Szóval itt teljesen megállt parancsolunk ezeknek az addig sajnos nagyon sokszor gyakorolt magatartásformáinknak, akkor az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szóval, hogyha Isten törvényei szerint járunk, az Isten olyan békességet tud adni, amit a 91. Zsoltár fejez ki szépen, hogy eleshetnek jobbot felől ezren, balot felől 10 000, hozzád a vész nem is közelít. Hát körülbelül ezt a csodát helyezi kilátásba minden egyes ember számára Isten, hogyha ugyanazzal a békességgel és nyugalommal élünk, ha törekszünk erre a békességre, ami Jézus Krisztusban is egy kiküzdött eredményként volt jelen, akkor olyan dolgokra számíthatunk az életben, amiket addig nem tapasztaltunk, el se tudtunk gondolni, és mégis meg fog valósulni, hogy egészen más lesz körülöttünk a légkör, az emberek máshogy fognak viszonyulni hoznánk, és nagyon sokan, akik addig támadtak, vagy kifejezetten nem szerettek bennünket, egészen megváltozik majd a magatartásuk, mert ekkora változás láttán, azt hiszem, nagyon sok ember gyorsan leteszi a fegyvert, vagy ha nem teszi le gyorsan a fegyvert, akkor is önmagában megszégyenül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet előidézni. Aki Istennel jár, aki bevallja a tévedéseit, aki Istennel rendezni akarja a bűneit, és aki Krisztus tartja mindig mértéknek és legfőbb példaképnek, annak az embernek az életében ez a békesség meg fog születni. Ha sokszor az emberi életben, a kísértésekben, ugye sokszor az ember kijön a sodrából, de gyorsan vissza fog zökkenni. Mindenkit tudok vigasztalni azzal, hogy már ha megízleltük ezt a békességet, de utána meg a fejünkhöz kapunk, hogy jaj, most ma megint kijöttem a sodromból, megint elveszítettem a nyugalmat, csak pedig csak a postást csengetett és mondott két mondatot, ami nem volt odaillő. Jaj, hogy hát hogyan veszíthettem el, akkor azzal szoktam vigasztalást nyújtani, hogy de most már legalább gyorsan észrevesszük, hogy mi a helyzet. És már nem időzünk abban a helyzetben, amiben talán régebben hosszú hetekig, hónapokig időztünk. Szóval, hogyha ezt mi gyakoroljuk, ha küzdünk ezért, akkor olyan békességre tehetünk szert mi is, amilyen békességre Jézus Krisztus szertett. Hogy csak elejét vegyem a kérdésnek, még befejezésül hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor megtisztította a templomot, akkor se jött ki a sodrából. Olvassuk el János II. Máté Evangélium a 21. fejezetét, hogy Jézus milyen nyugalommal csinálta ezt. Elvégre vannak az életben olyan helyzetek, amelyek szemérmetlen, arcátlan, pimasz helyzetek, amikor egy megfelelő magatartást kell tanúsítani, de Jézus akkor se jött ki a sodrából, akkor se veszített el a nyugalmát, akkor se csapdosod, akkor is ura maradt önmagának, csak megmutatta, hogy ez a magatartás körülbelül a Gedeon csalánverésére. Ugye Gedeon volt az Jézus előtt másfél évezreddel, aki a szemtelen zsidókat csalánnal tette helyre egy bizonyos helyzetben, ott Bírák könyve 9. fejezetében lehet ezt elolvasni. Vannak olyan helyzetek, amikor égbe kiáltó gonoszsággal, szemtelenséggel, arcátlansággal találkozunk, amikor határozott és biztos fellépésre van szükség. De abban a fellépésben sem kell elveszíteni a nyugalmunkat. Az sem az a helyzet, amikor az embernek önkívületi állapotra kellene jutnia. Ilyen nincsen. És ezért gondoltam azt, hogy ezt tesszük a sorozatunknak az élére, és itt fejezném be én is. Én ebben a három dologban látom Jézusnak a nyugalmának a forrását, a küldetés tudatában. Az, hogy valóban az Istent látta, és az Isten kérdései lettek elevenni az ő ajkán is, és hogy ő tudatosította azt, hogy egy ember megmentése az mibe kerül. Ott mindent vállalni kell, minden árat vállalni kell, ott mindenki irányában a békességet és szentséget kell követni, és amennyiben rajtunk áll, mi is minden emberrel békességben legyünk. Jézus fölséges példákat vonultatott fel erre. Júdást is barátomnak nevezte a Getsemáné kertben, Kajafással is illő tisztelettel beszélt, Pilátusért, a durva katonáért küzdött, ameddig csak lehetett, és még a jobblatorhoz, aki először szidalmazta és becsmérelt őt a ballatorral együtt, ahhoz is volt vigasztaló és ígéretet tartalmazó szava. Itt fejeződik be az első témánk, az első előadásunk. Köszönöm a figyelmet, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána mindig a témáink megbeszélése következik. Aki itt tud maradni, az... Igen, szóval ez biztos, hogy sokszor ott nagy kérdés, ahol a családban találkozunk ilyen esetekkel, és a hosszú együttélés során már úgy kialakult mindenkinek a képe a másikról, és akkor ott már nagyon nehéz a családban így érvekkel meggyőzni, mert azt szokták mondani, hogy a családokban annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ott tényleg a magatartása meggyőző, a napi életvitel és magatartás. Én csak arra szerettem volna itt utalni, hogy ha bárkit is meg akarunk győzni, de érezzük azt, hogy ő nem, jelen pillanatban nem meggyőzhető, mert túl erősen védekezik, vagy túl hevesen fejti ki az álláspontját, vagy a szavunkba vág és nem is adja végigmondani, mert ezek napi előfordulások, akkor ilyenkor a legjobb tényleg beszüntetni a törekvést, mert nem, szóval nagyon, vagy pedig egy olyan mederbe terelni, hogy érezze a másik, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem meggyőzni, vagy nem hát mindenáron a mi igazunkat érvényre juttatni, hanem hát beszélgetünk, közösen akarunk eljutni az eredményhez. Tehát ezek ilyen lelki törvényszerűségek, amelyeket sokszor az emberek figyelmen kívül hagynak, mert hogyha mondjuk kedvesen állnának hozzá az emberek, tehát hogyha a bibliai szóval nyájas lenne a dolog. Csak azért jut ez eszembe, mert szeretném felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanácsot ad Timóteusnak, hogy kiket válasszanak meg például egy keresztény közösségben is vezetőnek, és milyen emberi tulajdonságokra legyenek tekintettel. Például azt mondja, hogy az első Timóteus levél 3. fejezetében a bizonyos episzkóposzról beszél, akit aztán püspöknek fordítanak le, de az nem az, amit ma püspöknek mondanak, hanem tulajdonképpen egy ilyen lelki tanácsadó, aki városról városra járt, és így a keresztény közösségekben tanácsokat osztogatott. Ilyeneket mond, hogy szelíd legyen, mondja a 3. 1 Timóteus 3, vagy szelíd legyen, versengéstől ment, ne legyen akaratos, és ugyanezt mondja a diakónusokról is, vagy a feleségeikről is, hogy tisztességes, nem patvarkod, tehát nem állandóan vitatkozó, józanok legyenek. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az őskeresztény korszakban, hogy valahogy az emberek lelkileg beérlelődjenek, és akinek van nyugalma, józansága, aki az a szentségtelen, üres lármákat kerüld, mert ezek mind nagyobb istentelenségre növekednek, mondja a 2. Timóteus levél 2. fejezet 16. versében. Tehát én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ha érezzük, hogy valami vibrál a levegőben, akkor az is győzelem, hogyha valahogy lecsendesítjük a másikat, vagy kilépünk ebből a szorításból, és majd valamikor jobb helyzet áll elő, és akkor lehet valakit meggyőzni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lelkileg rossz a helyzet, akkor értelmileg se sikerül bevinni a dolgokat. Szóval én ezt tudnám tanácsolni, és családban is, gyerekekkel is, rokonokkal is, hogy de aki előzékeny, nyájas, kedves, tehát sokszor szelídséggel többet el lehet érni, mint nagyon nagy érvekkel, vagy meggyőzni akarással. Itt azt kell tudatosítani, hogy ha valakiben türelem van, meg szeretet van, a másik azt megérzi, hogy akkor az ő javáért akarunk valamit. Ha valaki csak annyira a meggyőzésre vagy az igazságra teszi a hangsúlyt, akkor meg az emberek azt érzik, hogy mi mindenképpen át akarjuk vinni a felfogásunkat, meg az akaratunkat ő rájuk. És ez rossz. Hát mert az ki akarja, hát mi se akarjuk, hogy mi ránk bárki is átvigye. Tehát ezért mondja Pál az Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot követvén szeretetben. Tehát ez a fő dolog. Az igazság és szeretetnek az összekapcsolása. Az igazságot követvén szeretetben. Egy nagyon érzékeny egyensúly, ez nagyon gyorsan felbomolhat. Amikor érezzük, hogy felbomlik, akkor nekünk kell megtenni az óvintézkedéseket, hogy végzetesen ne bomoljék fel. Tehát ne az legyen, hogy aztán az a másik hetekig ne akarjon velünk komolyan beszélgetni, ne legyen összezörrenés, ne legyen eltávolodás. Erre nagyon vigyázni kell. Hát itt a kérdés arra vonatkozott, hogy adva van egy vallásos, magát vallásosnak tartó szülő, és van egy hitre fogékony gyermek, és hogy ilyen esetben hogy lehetne a szülőt kimozdítani ebből a kicsit képmutató vallásos, farizeusi vallásoskodásból. Hát két dolgot tudok erre mondani, hogy az egyik dolog, hogy ez a világon a legnehezebb helyzet. Tehát ennél nehezebb helyzet nincs. Az ateisták meggyőzése ehhez képes gyerekjáték. Ugye, mert aki egy önigazult vallásosságnak a meggyőzése, az lásd Biblia, Malakiás könyve beszél erről például. Egész Malakiás könyve erről beszél, hogy ezt mondják magukról, mégse az a helyzet. Az egész János első levele erről beszél. Jézus ezért küzdött leginkább a farizeusokkal, Máté 22, Jelenések könyve 3. fejezete, a Laodicea üzenet erről beszél. A világ legnehezebb helyzete az önigazult emberek meggyőzése. Mert tudnék, azok olyanná teszik magukat, hogy nem lehet őket meggyőzni. Eleve úgy akarnak beállni, hogy őket ne lehessen meggyőzni, mert őnáluk van az igazság. Tehát ők mindennel elbástyázzák magukat. Tehát ilyen két dolgot tudok ilyenkor mondani. Az egyik dolog az, hogy ha sikerülne elfogadtatni, ugye, amit itt Ágnes mondott is, hogy ha a Biblia fedelét felnyitnák, vagy hogyha egy közös nevező lenne a Biblia.
De arra nincs idő.
Se idő nincs, de alapelvileg nem fogadja el. Nem csak az, hogy nincs idő, de az embernek arra van ideje, amire akarja. De ő azért nem akarja, hogy erre legyen ideje, mert ő attól nem vár semmit se. Hát nem vár semmi, őt kimozdítani ebből nem. Tehát először is valahogy úgy kellene, hogy valami, ami a Bibliából úgy bizalmat szerez neki, de erre lehet, hogy várni kell évekig, míg ezt elő lehet hozni. Egy olyan történet, egy olyan ige, egy olyan élethelyzet. Mert sokszor Isten, aki többet lát ebből a nehézségből, mint mi milliószor többet lát, majd elhoz olyan esetet, ami esetleg egy megrázkódtatás, egy megszégyenülés, egy halálesetet enged meg, vagy egy betegség, ki tudja, hogy mit. De mi nekünk csak arra lehet éber figyelmünk, hogy bár csak az Isten szavával összeköttetésbe lehetne hozni azt az embert, ez az egyik. A másik meg, hogy Jézus azt mondta Márk evangélium a 9. fejezete szerint, hogy hát van olyan fajzat, ami csak imádsággal és bőjtel távozik el. Tehát általában a keresztények életében az a nagy probléma, hogy nem imádkoznak eleget a másikért. És imádság nélkül fognak hozzá a másiknak a meggyőzéséhez, vagy megközelítéséhez. Az imádság az egy nagyon fontos gyakorlati dolog, az imádság, mert ha valaki imádkozva fog, imádságok után fog hozzá egy másik ember megközelítéséhez, az az imádság közben kapott isteni válaszokkal felvértezve fog hozzá. Tehát ott érezheti maga mögött a jó Istent. Ne fogjunk hozzá semmihez se, nagy dolgokhoz, komoly, akár egyhetes, kéthetes ima küzdelem nélkül. Vigyük Isten elé azt a dolgot, és kérdezzük meg, hogy vajon az ő akarata az, hogy most mi eljárjunk, és így járjunk el. A nyári táborok után most Debrecenben is folytatom a sorozatot, és mondja ott nekem egy hölgy, hogy hát nyáron milyen nagy tapasztalata volt, hogy a nyári táborokban mi imádkoztunk. Összegyűltünk, sokszor idegenekért, de mindenki elmondta, hogy mi nyomasztja a lelkét, mi a legnagyobb probléma. És amikor hazamentem, mondja ez a hölgy, amikor hazamentem, egész más világ fogadott. Mások voltak a családtagjaim. Aztán meg voltam döbbenve, csoda történt. Nem úgy vették fel a dolgokat, ahogy annak előtte. Szóval Isten például ilyen csodát nagyon gyorsan tud tenni. Ézsau is hogy nem ölte meg Jákobot. Csak is az Isten szent lelkének a különleges munkája nyomán mondott le a bosszúállásáról. Ma is létezhetnek ilyen csodát. Ezt ki kell próbálni, erről én hiába beszélek. Fogjuk szaván a jó Istent. Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevem, és egy akarattal lesztek egy bizonyos dolog felől, akkor amit az ő nevében kérünk, meg lesz. Tehát ezt próbáljuk, hogy jó cél érdekében küzdjünk azért, hogy Isten is küzdhessen, mert sokszor mi is akadályai vagyunk annak, hogy küzdhessen az Isten. Nem olyan a lelkületünk. Sokszor támadó a lelkületünk, sokszor fölényes, sokszor leckésztető, hogyha az emberek ezt megérzik, rögtön egy csigaállásba húzódnak vissza. De hogyha érzik az emberek, hogy nyitottak vagyunk, érdekel bennünket a másik ember személye, mi is tudunk tanulni, mi is tudunk kapni, akkor sok minden megváltozik. Tehát ezt tudjuk mindig ellenőrizni. Tehát ez nagyon nehéz eset, de nincs lehetetlen ugye eset, és ezt a két dolgot tudnám így tanácsolni. Ha rögtön tudna idézni, mert nem olyan a lelkület, hogy befogadná, mert ő akkor egy nagy elánnal tulajdonképpen a maga igazát akarja csak érvényesíteni. Hát persze ilyen esetekben én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tudni kell azt is mondani, hogy majd megkeresem. Meg fogom mondani, most nem találom. Semmi baj nem történik. Hát ki az, aki mindent ismer a Bibliából? Nincs olyan ember. De általában idáig nem szabad, hogy elfajuljanak a dolgok. Akkor inkább nem, mert azért gyöngyöket ne hányjunk sárba és sertések elé, mondta Jézus. Szóval nem, tehát amikor érezzük, hogy egy szent ügyet így sárba tipornak, hát akkor inkább hallgatni kell, vagy mai más utakon, módokon megközelíti a Jóisten azt az ember. Most nem lehet így. Vita szelleme nem jó, a feszültség nem jó. Kintélyű erősség, nehéz kérdés. Ez nem lehet, ezeket nem lehet megtörni, mert ezek vagy elmúlanak úgy, hogy ő rátalál az igazi tekintélyre, vagy az Istenre, tehát lesznek egy személyes Isten kapcsolata, és a Biblia lesz számára a tekintély, nem ember. De ezzel úgy közvetlenül nem lehet fölvenni a küzdelmet. Meg nem is olyan bajok ezek, amelyekből olyan gyorsan ki lehet jönni. Ezek azért, ezeknek gyökerük van, amit úgy szépen körbe kell ásni először időt, elvágni a mellékgyökereket, és utána lehet a fát kiemelni. Szóval nem, erről senkit nem biztatok, hogy ez olyan gyorsan be fog következni. Ez. Tessék? Igen.
Nem befogadni.
Jézusnak van erre egy kijelentése, Zsuzsika. Jézus erre azt mondta, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem.
Igen, csak
Isten, bízzatok Istenben, és bízzatok.
Nagyon szép a tűrés, de egyszer csak olyan ez, mint a forrásba lévő tej, és kibudjon, akkor már orvosi eset. És nincs visszaút, mert mint orvos is azt mondja, igen, megnyugodni, de a család azt mondja, nem, többet nem kell lesz. A te magatartás.
Hát, most megjelent egy kis könyvünk, ilyen idősebb emberek visszaemlékezései. Ott olvastam Varga Sára néni, ismerem őt Nagykőrösről, 80 éves, és azt mondja, hogy az emberi világban ő mindig a Lukács 6-ot szokta érvényesíteni, ami így szól, hogy adjatok az embereknek érte semmit nem várván. Elvárásaink ne legyenek. Ha elvárásaink vannak, akkor tényleg elmebetegek leszünk, mert nem fogjuk mindig azt kapni az emberektől, amit várunk. De nem, az emberek jók és rosszak, küzdenek önmagukkal, egymással. Azért mondom, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mondta Jézus, mert nem szabad az emberi világgal annyit foglalkozni. Jézus azt mondta máskor, hogy óvakodjatok az emberektől. Nem szabad az embereket mértéknek tartani, és a mindent, hogy mit mondanak, mit gondolnak, mit jelentenek ki, milyen stemplit, stb. Az az ő bajuk. Most, hogy ha én összeszámoltam volna mindazt, amit rólam mondanak az emberek, kiindulva, hogy maga a sátán is én vagyok, és befejezve azon, hogy minek vagyok a világon, hát akkor, hogyha ezt olyan túl komolyan vettem volna, akkor tényleg már valahol a bolondokháza környéké lehetne az ember. De ezzel nem kell foglalkozni, ezt mindenki megkapja valahogy az életben.
És hogy lehet ebben túlélni, mert valahol az ember belül
marangolja, mert hiszen Jézusra azt egyszerre mondták, hogy jó ember, mondták meg a nép hitetője. Ott van János 7-ben. Fölment a sátoros ünnepre, és akkor jó ember, nép hitetője. Na tessék, hát most akkor most mi... Azt mondja, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, mondták neki a keresztvár. Hát ugye, amit Jézus kapott, annál többet mi nem kapunk. És Jézus azzal nem foglalkozott. Az, hogy törvénytelen gyereknek mondták, meg mindent elmondtak róla. Hát, jó, de ez nem annak a számára fontos, aki ezt kapja, hanem valami riasztó látlelet, hogy az emberi világ mennyire megzavarodott. Hát meg van zavarva az ember. Na de lehet a bűn miatt nem megzavarodott? Hát hol lehet igaz ítélet? Igaz ítélet ott lehet, hol van normális gondolkozás, van következtetés és ítéletalkotás. De itt mindenki úgy ítél, hogy se normális gondolkodás, se következtetés, csak rögtön, mint a légycsapóval lecsapja. Na most akkor magamat sajnáljam, hogy engem ért most a légycsapó. Hát inkább azt kell sajnálni, aki csapott. Tehát ezzel nem szabad sokat foglalkozni, ennek túl nagy jelentősége nincsen. Mindenki mindent megkap ebben az életben, ami rossz és visszataszító. De hát ez nem itt kezdődnek a problémák. Tessék? Az a kis sárga könyv, ami ott van, Judit, a gyermeknevelés című könyv, most felmutatja Judit. Mert külön fejezet van erről, nagyon szép tapasztalatok vannak leírva ebben a könyvben, hogy a gyermeknevelésben azért fontos a nyugalomnak a megőrzése, mert ha elveszítjük a békességünket és a türelmünket, egyrészt megszűnünk a gyerek számára mérték lenni, tekintély, jó értelemben tekintély lenni, másrészt meg a gyerek elveszíti azt a biztonságot, amit addig talán tapasztalt, hogy mellette ott van valaki, akit nem lehet kihozni a sodrából. Ha sok szülő látná ezt, hogy milyen sokat kockáztat vele, hogy csapkod a gyerek előtt, meg mindent mond, nem tenné ezt meg. Azt mondja ott a szerző ebben a könyvben, hogy ő is az életében elhatározta, hogy csak úgy fenyíti a gyerekét, ha teljesen nyugodt. És inkább megvárja az estét, míg mindenki lenyugszik, még a gyerek is, mert azt mondja, hogy amit napközben nem tudtam elfogadtatni, az három gyereket nevelt, azt mondja, este mindig, tehát egy fél nap vagy egy nap alatt belátásra jut a gyerek is. Nem olyan oktondi azért az ember, hogy a makacsul kitartana az igaza mellett. Nagyon sok mindent be lehet láttatni, csak nem ott együltő helyében. De hogyha fegyelmezni kell is, akkor is csak úgy fegyelmezzünk, hogy türelemmel és hát egy bizonyos erőtöblet birtokában. Hát azt lehetne mondani, hogy szinte úgy szánkba lehetne adni a szót, hogy mondjuk azt, hogy gyerekem, hát ez felháborító, amit csinálsz, és ezt már hányszor elmondtam, meg a magad érdekében mondtam ezt. Ez nem indulatból mondom, mert most én fáradt vagyok, vagy most már nem bírom tovább, hanem ezt már olyan sokszor elmondtam, és ezt te tudtad is, és meg is fogadtad, el is határoztad. Miért nem tetted azt, és most ezért kapsz egy fenekest. Szóval ezt meg lehet tenni úgy is, hogy a gyerek érezze, hogy ezt a javának az érdekébe tették. Rögtön is érezheti, meg később, már egy-két évvel azután, soha nem felejtem el, amikor egyszer szóba került a mi családunkban is, hogy mi hogy neveltünk. Mi a feleségemmel figyelmeztettünk, és bizony kaptak a gyerek, mind a három gyerekünk kapott fenekest. Már gimnazista korukban megköszönték, mert azt mondták, hogy az osztálytársaik kezelhetetlenek, és látják, hogy aki nem kapott az életben, az mire viszi 17-18 éves korában. Hát aztán, hogy még később mire viszi, arról meg ne is beszéljünk. És már gimnazista korában megköszönte, hogy ő kapott, mert ő ura volt önmagának, és az órákon nem szemtelenkedett, meg nem hozta ki a tanárt a béketűréséből, meg hagyta az órát, és csak úgy nézték, hogy mások mit meg nem engednek maguknak. Tehát már kiáltó volt az ellentét. Tehát ők maguk is belátták, hogy hát ezt a nevelésüknek köszönhetik, mert hogyha nem így neveltük volna, ők is olyanok lennének most, akiktől most látják ezt a lehetetlen magatartást. Úgyhogy megéri ám azt, nem kell egy ilyen olcsó és hamis humanizmussal elütni, hogy most azért van a fenéken vastagabb bőr, hogy oda lehessen bizonyos jelzéseket elhelyezni. Én nem azt mondom, hogy a halántékot kell verni, meg ilyen durva dolgokat, de ott nem is a retorzió a célja a fegyelmezésnek, hanem a figyelmeztetés és a megszégyenítés. Tehát nem a megalázás a célja, nem az, hogy most én erősebb vagyok, és agyba főbe tudlak verni, mint sokszor így csinálják, főleg a jó atyák, hogy megmutatják, hogy ők még erősebbek a 6 éves gyereküknél, vagy 8 éves gyereküknél, hanem az, hogy a gyerek észbe kapjon, megszégyenüljön. A régi paraszti világban is milyen bölcs volt, a hideg vízzel leöntötték ész. Jelzés volt, hogy túlságosan fölfort már a föld volt már a hűtővíz, hát le kellett egy kicsit hűteni. Tól látja, hogy a szülő, ha fegyelmez, ha nem fegyelmez, van ezért egy nyugodt stílus, van a problémák kezelésének egy bizonyos lelkülete és rendje, az nagyon sokat számít, mert az a gyereknek a vérévé lehet, és nem úgy fogja megoldani az életben a konfliktusokat, hogy mindjárt a másik hajába kapaszkodik. De ezt otthon el kell sajátítani. Teljesen igazat tudok adni, hogy lássák az emberek, és hogyha lehet, vagy kell, vagy kérdeznek, akkor beszélni is lehet róla. De sok mindent a gyerekek a levegővel szívnak magukba, amit otthon látnak.